Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről. Kellemes rádiózást kívánunk. Hírek a Szent István Rádióban.
Jézus ma ismét sír Jeruzsálem felett, fogalmazott Pizzabella bíboros virágvasárnap a békéért könyörögve. Pier Battista Pizzabella bíboros, Jeruzsálem latin pátriárkája, miután az izraeli rendőrség megakadályozta, hogy a virágvasárnapot a Szent Sír bazilikában ünnepelje, ige liturgiát vezetett a Gecemáni kertben, a Nemzetek templomának előterében, Jeruzsálem óvárosával szemben, melyet a patriarkátus élőben közvetített. A végén Jézus Szent Keresztjének erekjéjével megáldotta Jeruzsálemet. Megrendítő szentbeszédében a bíboros hangsúlyozta, ahogy a Jézus siratta Jeruzsálemet, mert az nem ismerte fel a békét, úgy sír ma is a világ felett, különösen a Szentföld miatt, amelyet ma is konfliktusok, szenvedés és a béke elszalasztott lehetőségei határoznak meg. Pizzabella bíboros emlékeztetett, Jézus egy olyan béke felé vezet minket, amely nem illúzió, hanem a kereszt gyümölcse. A béke, amit Jézus kínál, egy olyan Istentől származik, aki teljesen önmagát adja, és nincs szüksége erőszakra vagy fegyverekre. Alapításának 35. jubileumát ünnepelte hétfőn a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet, Magyarország egyik legnagyobb, nemzetközileg is elismert karitatív szervezete. A távirati irodához eljuttatott közleményben felidézték, 1991. március 25-én alapították a szervezetet, és az alapító egyházak összefogása ma már szakemberek, önkéntesek, adományozók és felelős vállalati partnerek egyre bővülő közösségeként segíti a nélkülözőket és bajba jutottakat. Hozzátették, a segélyszervezet nemzetiségi, vallási és világnézeti hovatartozásra tekintet nélkül, a legszigorúbb szakmai és átláthatósági követelményeknek megfelelve nyújt segítséget a rászorulóknak Magyarországon, a Kárpát-medencében és a nemzetközi közösség részeként a világ számos országában. A segélyszervezet közel 500 munkatársal és több mint 1000 önkéntessel végzi segítő munkáját az év 365 napján. Itt a Tisza párt újabb buktája. Kiderült, hogy kormányra kerülve rögtön eltörölnék a rezsicsökkentést és a védett üzemanyagárakat, megvalósítva ezzel a brüsszeli energiapolitikát, márpedig ezt nem szabad hagyni. Jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Kiskunhalason. A minisztérium közlése szerint a tárcavezető a városban rendezett lakossági fórumon hangsúlyozta. Itt van a dokumentum, ide le van írva, hogy mit terveznek. Meg akarják valósítani a brüsszeli energiapolitikát. Ez mit jelent? El akarják törölni a rezsicsökkentést, és el akarják törölni a benzinvédett árát. Ez mit jelent? Ha önök hazamennek megnézni a rezsiszámlájukat, meg kell szorozni 3-mal, az lesz az új rezsiszámla. És vége a védett benzinárnak is, ha ők jönnek kormányra. 1000 forint fölé fog menni mind a benzin, mind a dízelár, mondta. Kiépült az áldozatsegítő központok országos rendszere, közölte az igazságügyi miniszter sajtótájékoztatóján Budapesten. Tuzson Bence azt mondta, óriási hálózat jött létre, amely 20 áldozatsegítő központtal és további 7 áldozatsegítő ponttal immár az egész országot lefedi. A hálózat elérése igen nagy. Ez a számokban is megmutatkozik, míg az elmúlt években 30-35 ezer ember fordult a központokhoz, 2025-ben 45 ezeren kértek segítséget, közölte. A miniszter szavai szerint az áldozatsegítő központok rendkívül eredményesek, ami azért is nagyon nagy dolog, mert a büntetőjog hagyományosan nem arra fókuszál, hogy mi van az áldozattal, hanem hogy kapják el a bűnelkövetőt és büntessék meg. Végül az időjárásról. Nagyrészt erősen felhős vagy borult időre számíthatunk. Délen délnyugaton szakadozhat a felhőzet. Többfelé várható további eső. Csupán a nyugati-délnyugati tájak maradhatnak csapadékmentesek. Az északi középhegység, valamint az Észak-Alföld területén jelentős mennyiség hullhat. Előbbi magasabb térszínein havas eső nem kizárt. Az éjszaka első felében veszít erejéből a légmozgás, majd hajnaltájt ismét erősödni kezd az északi-északnyugati szél. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 2 és 6 fok között alakul. A legmagasabb nappali hőmérséklet kedden 6 és 11 fok között valószínű. Híreket hallottak.
Együtt éjfélig.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallják.
Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Vértesaljai László. Nagy hétfői adásunk témái. Leó pápa a bencés nővérekhez. Monostoraitok legyenek az Úr szolgálatának iskolái. A Szent Atya kinevezte az államtitkárság új helyettesét és a pápai ház új prefektusát. A Szentföldi Kusztódia közleménye. Pizzaballa bíboros temengedték be a Szent Sír bazilikába. Az egyház központi statisztikai hivatalának jelentése: nőtt a katolikusok száma, főként Afrikában. Leó pápa a bencés nővérekhez. Monostoraitok legyenek az Úr szolgálatának iskolái. Három női bencés szerzetes közösség tagjait fogadta a Szent Atya március 30-án nagy hétfőn délben a Kelemen teremben, akiket beszédében arra buzdított, hogy életük tetteire állandóan ügyeljenek, egyéni megszentelődésüket a közösségükkel együtt szolgálják, a klauzúrában a szívüket nyissák meg a közbenjárásra, legyen példaképük Hanna prófétasszony, és végül az alapító atya szándékának megfelelően monostoraik legyenek az Úr szolgálatának az iskolái. A szobjákói Szent Skolasztik a monostor 20, a Csezénai Hegyi Boldogasszony monostor 19 és a Bári Szent Skolasztika monostor 12 bencés klauzúrán szerzetes nővére találkozott a Szent Atyával nagy hétfőn délben, akiket beszéde kezdetén arra hívott, hogy együtt emlékedjenek a bencés karizma jelentőségéről az életükben, az egyházban és a világban.
Che ci permette anche di riflettere insieme sul valore del carisma benedittino nella vostra vita.
Tegyék ezt Szent Benedek regulája szellemében, amely arra buzdítja őket, hogy életük tetteire állandóan ügyeljenek. Segítse ezt az ügyelést az imádság és Isten igéjének imádságos olvasása, különösen a Lectio Divina, amely révén megértik az igazságot önmagukról, saját gyengeségeik és bűneik felismerésében, valamint az Úr kegyelmének és áldásainak megünneplésében. A Szentírás tehát legyen mindig a szemlélődés és a mindennapi életük tápláléka, hogy megoszthassák azt másokkal.
A Scrittura perciò sia sempre nutrimento.
Egy szemlélődő szerzetes nővér megszenterődésének útja azonban, bármennyire is tele van buzgalommal és ihlettel, nem redukálható pusztán személyes síkra. Ennek elengedhetetlen közösségi dimenziója is van.
Necessaria dimensione comunitaria.
Hangsúlyozta Leó pápa. A monostorban a közös út a mindennapi gyakorlatában a kölcsönös meghallgatást, a Szentlélek vezetése alatt történő közösségi megkülönböztetést, valamint a helyi egyházzal és a bencés szerzetesrenddel való közösség fenntartását és ápolását jelenti. A zárda nem egyszerű elzárkózás a külvilágtól, hanem egy eszköz arra, hogy a tanítványok szívében a mesterhez hasonló szeretet növekedjen, amely készen áll a megosztásra és a segítségnyújtásra. A zárdának, mint klauzúrás monostornak sajátos missziós tevékenysége a közbenjárás,
quello del intercessione,
amely az imában egyesít Krisztussal, az egyetlen közbenjáróval, aki közben jár értünk. A közbenjárás a szív kiváltsága, amely összhangban dobog Isten irgalmával, készen arra, hogy összegyűjtse és az Úr elé tárja mai és mindenkor embereinek örömeit és fájdalmait, reményeit és szorongásait, ahogy azt a II. Vatikáni zsinat tanította. Leó pápa példaként állította Bentés nővérek elé Anna próféta asszonyt, aki soha nem távozott a templomból, hanem éjjel-nappal bőter és imádsággal szolgált Istennek. Özvegyen maradt, és idős korában Isten házát tette saját otthonává. Az imádság és az aszkézis vetette őt arra, hogy Mária és József által bemutatott szegény és ismeretlen gyermekben felismerje a Messiást. Ezek segítették őt abban, hogy a történelem redői között meglássa Isten beavatkozását, és azt profétai hírként hirdesse meg Izrael egész népének. Végül a Szent Atya a képzés fontosságáról szólt, amely elsősorban abban áll, hogy megismerjük Krisztus szeretetét, amely minden ismeretet felülmúl, és alapvető fontosságú ahhoz, hogy a megszentelt élet egyre megfelelőbb módon tudja ellátni szolgálatát a monostor, az egyház és a világ számára. Az egész közösség aktív szereplője ennek, az imádság, az igehallgatása, az ünnepés döntéshozatali pillanatok, a megbeszélések és a továbbképzések révén. Ehhez bölcsességgel és körültekintéssel bátorítsanak minden jó szándékot és minden erőfeszítést a közös növekedésre, hogy minden monostor Szent Benedek kívánsága szerint egyre inkább az Úr szolgálatának iskolájává váljon,
una scuola di servizio del Signore,
ahogy azt regulájában említi. A Szent Atya búcsúzó úr megköszönte a Bentés nővéreknek azt a hatalmas és rejtett jót, amit az egyháznak tesznek adományaikkal és szüntelen imáikkal. Folytassák tovább ezt a munkát, amely Opus Dei, Isten műve, majd rábízta őket Szűz Máriára, Csend anyjára, a meghallgatás asszonyára, Szent Benedekre, Szent Skolasztikára, a sok bencé szentre, és szívből megáldotta őket.
Hvala ti, Otče, što si nam snažio vjeru.
Leó pápa kinevezte az államtitkárság új helyettesét és a pápai ház új prefektusát. 14. Leó pápa március 30-án nagy hétfőn közzétett döntése jegyében a volt kolumbiai nuncius Paolo Rudelli érsek veszi át az államtitkárság helyettesi tisztségét Edgar Peña Parra érsek helyett, akit a Szent Atya Olaszország nunciusává nevezett ki, míg a torontói születésű, boszniai horvát származású Petar Rajic érseget nevezte ki a pápai ház új prefektusává. Paolo Rudelli érsek az új államtitkár helyettes dél-amerikai és afrikai tapasztalattal. Paolo Rudelli 1970. július 16-án született Gazzanigában, az észak-olaszországi Bergamo tartományban. 1995. június 10-én szentelték pappá a Bergamói Egyházmegyében. A Pápai Gergely Egyetemen szerzett diplomát erkölcs teológiából és kánonjogból. 1998-ban lett a Pápai Egyház Akadémia diákja, majd 2001. június 1-én kezdte meg szolgálatát a Szentszék diplomáciai testületében, először Ecuador, majd Lengyelország nunciatúráján, valamint az államtitkárság általános ügyek osztályán. 2014. szeptember 20-án Ferenc pápa kinevezte a Szentszék állandó megfigyelőjévé az Európai Tanácsban Strasbourgban. 2019. szeptember 3-án Ferenc pápa kinevezte Mezembria címzetes érsékévé és apostoli nunciussá. Ferenc pápa október 4-én szentelte püspökké, és 2020. január 25-én kinevezte őt apostoli nunciusnak az Afrika déli részén fekvő Zimbabvébe, majd 2023. július 19-én lett apostoli nuncius a dél-amerikai Kolumbiában. Petár Rajic érsek, a pápai ház prefektusa, Amerika, Európa és arab országok tapasztalatával. Petár Antur Rajic a kanadai Torontóba született 1959. június 12-én boszniai horvát származású szülők gyermekeként. 1987. június 29-én szentelték pappá, és a szarajevói szeminárium elvégzése után szülei származású helye szerint a boszniai Trebinje Markana egyházmegyébe került. Ezt követően belépett a Szentszék diplomáciai szolgálatába, és a Lateráni Pápai Egyetemen szerzett diplomát kánonjogból. 2009. december 2-án Ferenc pápa Szárszenterum címzetes érsekévé és Kuvait, Bahrein és Katar apostoli nunciusává nevezte ki, egyúttal pedig apostoli küldötté az arab félszigetre. 2010. január 23-án Mostárban Tarcisio Bertone bíboros szentelte fel püspökké, a szentelésen részt vett Vinko Pulis bíboros, Szarajevo érseke, valamint Ratko Peric, Mostár dugno püspöke. A boszniai Mostár szentelési helyszínként való kiválasztását szimbolikusnak tartották, mivel a város még mindig megosztott volt muszlimok és keresztények között. Petár Rajic pedig muszlim országokba lett kinevezve nunciusnak. 2010. március 27-én kinevezték a jemeni és az Egyesült Arab Emírségek beli nunciatúrákba. 2015. június 15-én Ferenc pápa kinevezte őt apostoli nunciusnak Angolába, majd 4 éves szolgálat után 2019. június 15-én áthelyezték a litvániai apostoli nunciatúrára. A következő év augusztus 6-án kinevezték Észtország és Lettország apostoli nunciusává is. 2024. március 11-én Ferenc pápa kinevezte Olaszország és a San Marinói Köztársaság apostoli nunciusává. A Szentföldi Kusztória közleménye. Pizzaballa bíborost nem engedték be a Szent Csír bazilikába. Jeruzsálem Szent Városában 2026. március 29-én virágvasárnap az izraeli rendőrség megakadályozta, hogy Pierre Battista Pizzaballa ferences bíboros, jeruzsálemi latin pátriárka és Francesco Jelpo ferences atya, a Szent Sír bazilika hivatalos kusztusa belépjenek a Szent Sír templomba, hogy ott a virágvasárnapi szentmisét megtartsák. A bazilika felé menet megállították őket, miközben bármiféle szertartás nélkül haladtak a templomba, és itt kénytelenek voltak visszafordulni. Ennek eredményeként évszázadok óta először a jeruzsálemi latin pátriárkát megakadályozták abban, hogy a virágvasárnapi szentmisét bemutassa a Szent Sír templomban. Az eset súlyos precedens teremt, és figyelmen kívül hagyja, hogy ebben az időszakban millió figyelme fordul Jeruzsálem felé. Az egyházi vezetők teljes felelősségtudattal jártak el, és betartották a háború kezdete óta bevezetett összes korlátozást, amelyek megtiltották a nyilvános összejöveteleket és látogatásokat, és intézkedéseket hoztak az ünnepi szertartások közvetítésére annak a világszerte több százmillió hívőnek, akik a húsvéti időszakban Jeruzsálemre és a Szent Sír templomra figyelnek. A katolikus egyház bíborosa és a szent hegyek kusztusa belépésének megakadályozása egyértelműen észszerűtlen és súlyosan aránytalan intézkedés. Ez a meggondolottan és alapvetően hibás döntés, amelyet téves megfontolások árnyékolnak be, radikálisan eltér a józanész, a vallásszabadság és a status quo tiszteletben tartásának elveitől. A jeruzsálemi latin pátriárkátus és a Szentföld kusztódia mély sajnálatát fejezi ki a Szentföldön és szerte a világon élő keresztény hívők iránt amiatt, hogy a keresztény naptár egyik legszentebb napján így megakadályozták az imádkozást. Szól a Szentföldi kusztódia hivatalos közleménye, amelyet Jeruzsálem szent városában 2026. március 29-én virágvasárnap tettek közzé. Az egyház központi statisztikai hivatalának jelentése, nőtt a katolikusok száma, főként Afrikában. Az egyház központi statisztikai hivatala közzétette a 2026-os pápai évkönyv és a 2024-es egyházi statisztikai évkönyv az Annuarium Statisticum Ecclesiae adatait, amelyek felvázolják a megkereszteltek jelenlétének a közelmúltban bekövetkezett változásait az öt kontinensen. A vatikáni államtitkárság központi statisztikai hivatalának gondozásában és a vatikáni nyomda kiadásában megjelent kötetek már kaphatók a könyvesboltokban. A pápai évkönyvben szereplő adatok néhány újdonságot mutatnak be a katolikus világegyház életével kapcsolatban 2025-re vonatkozóan. Ebben az időszakban 6 püspöki széket emeltek metropolita szék rangjára és 8 úgy egyházmegye létesült. Az Annuarium Statisticum Ecclesiae pedig azokról a számadatokról tájékoztat, amelyek a katolikus egyház tevékenységét jellemzik a különböző országokban és az egyes földrészeken. Most ismertetünk néhány statisztikai adatot a 2023-24-es időszakra vonatkozóan. A katolikusok jelenléte a világban. Az elmúlt 2 évben a megkeresztelt katolikusok aránya világszerte stabilan 17,8% körül maradt, ami annak köszönhető, hogy ugyanebben az időszakban a katolikusok számának növekedése lényegében megegyezett a világegyház népességének növekedési ütemével. 2024-ben a katolikusok száma valamivel több, mint 1.422.000.000 fő volt, szemben a 2023-as, mint egy 1.406.000.000 fővel, ami 1,14%-os relatív változás jelent. A különböző földrajzi területek különféle módon járulnak hozzá az összesített adathoz. Európa továbbra is a legkevésbé dinamikus kontinens, ahol a katolikusok száma mindössze 0,8%-kal nőtt. Ez a továbbra is fennálló demográfiai stagnálás mellett ugyanakkor enyhe növekedés jelentett 2024-ben, mivel a katolikusok száma meghaladja a kontinens lakosságának 39,7%-át. Amerikában és Ázsiában a katolikusok száma a népesség növekedésénél kisebb mértékben emelkedik, még Óceániában éppen ellenkezőleg jelentős a katolikusok számának növekedése. Afrikában, ahol a növekedés üteme csaknem ötszöröse az ázsiai országokénak, 2,7%, ami meghaladja a népesség növekedést, a katolikusok száma a 2023-as alig több mint 208 millióról 2024-re több mint 288 millióra nőtt. Ezeknek a különböző tendenciáknak az összességében vett eredménye mind a demográfiai szempontok, mind a katolikusok relatív terjedése tekintetében az említett 2 évre vonatkozóan megerősíti az afrikai kontinens növekvő jelentőségét, ahol a katolikusok aránya a világ összlétszámának 19,9%-áról 20,3%-ára emelkedett, valamint az európai kontinens csökkenő jelentőségét, amelynek százalékos aránya a 2023-os 20,4% helyett 2024-ben 20,1%-ot tesz ki. A világ katolikusainak csaknem 50%-a az amerikai kontinensen él. Amerika esetében pozitív konszolidációról beszélhetünk. A világ katolikusainak 47,7%-a ezen a kontinensen él. Ázsiában és Óceániában a katolikusok aránya változatlan maradt, 2024-ben 11%, Ázsiában 0,9% Óceániában. Különösen érdekes az adatok földészek szerinti elemzése, amely a katolikusok számát a lakossághoz viszonyítva mutatja be. Ez az arány a kontinens 100 lakosára jutó a katolikusok számát adja meg. Ezek az értékek rávilágítanak arra, hogy 2024 végén mennyire eltérő a katolikusok jelenléte a különböző földrajzi területeken. Amerikában a katolikusok a lakosság 64%-át alkotják, Európában annak 39,7%-át, Óceániában a katolikusok száma a lakosság 25,9%-át, míg Afrikában 19,9%-át, Ázsiában pedig 3,3%-át. A Vatikáni Rádió. Kedves hallgatói, nagy hétfői műsorunkat hallották. Figyelmüket köszönve búcsúzik Önöktől a mai adás szerkesztője, Vértes Ajai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallották. Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hitvalló. Hittan és beszélgetések.
Kedves hallgatóink, mai Hitvalló című műsorunkban Vámosné Acsúrita hitoktató, az Egri Szent Imre Katolikus Általános Iskola 4. osztályos diákjaival nagy csütörtök jelentőségéről beszélget.
Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, ámen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Ámen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen.
Szeretettel köszöntelek benneteket, kedves gyerekek és kedves rádióhallgatók. Ebben az adásban különös figyelmet szentelünk nagy csütörtök eseményeinek, amelyek alapjaiban határozzák meg keresztény hitünket. Nagy csütörtök az utolsó vacsora történetét és az eukarisztia megalapítását foglalja magában, amikor Jézus Krisztus szenvedésére, halálára és feltámadására emlékezünk. Nagy csütörtök estéjén Jézus megkérte a tanítványok közül Pétert és Jánost, hogy készítsék el a húsvéti vacsorát. Olvast fel, légy szíves, Hunor, a Bibliából.
Húsvéti bárány elkészítése. Amikor elérkezett a kovásztalan kenyér napja, amelyen leölik a húsvéti bárányt, Jézus azt mondta Péternek és Jánosnak: menjetek és készítsétek el nekünk a húsvéti bárányt. Hol kívánod, hogy elkészítsük? Kérdezte Péter és János. Amikor bementek a városba, szembe jön veletek egy ember, aki egy korsó vizet visz, kövessétek abba a házba, amelyikbe bemegy. És mondjátok a ház gazdájának, ezt kérdezi tőled a mester. Hol van a szállás, ahol elkölthetem tanítványaimmal a húsvéti bárányt? Ő pedig mutat majd nektek egy nagy vacsoráló helyet. Ott készítsétek el az ételt. Péter és János elment, és mindent úgy talált, ahogy Jézus megmondta. És ketten elkészítették a húsvéti bárányt.
tehát előkészítették a helyet, és mindent oda raktak, mindenféle finom ételt, hogy majd jön Jézus, meg a 12 apostol, és együtt fogják elfogyasztani a húsvét alkalmából előkészített húsvéti bárányt. Tudjuk, hogy a húsvét a zsidóknál fontos ünnep volt. Ez az ünnepnek a jelentése, a neve az volt, hogy széder ünnepe, széder vacsora. Ezen az estén az egyiptomi kivonulás emlékére ültek össze, és őnekik ez volt a húsvét, a pászka ünnepe. A széder szó azt jelenti rend, vagy sorrend, rendet jelent. Ez a zsidó húsvét, ez a Pészach. Az első estéjén megtartott szigorú hagyományok és kötött sorrend szerint zajló ünnepi vacsora volt ez, amely az egyiptomi szolgaságból való szabadulásra emlékeztet. Ugye emlékeztek ti is, az Ószövetségben tanultuk, hogy Egyiptomból Mózes vezetésével kiszabadultak az egyiptomi rabszolgaság alól, és ennek az ünneplése az ő húsvétjük. Ez egy különleges vacsora volt, és meghatározó volt Jézus idejében, hiszen Jézus tudta, hogy ez az utolsó étkezésük szenvedése előtt. Az utolsó vacsora során tehát Jézus új értelmet adott a hagyományos zsidó pászka vacsorának. Jézus szeretete jeléül mit tett a tanítványokkal, Áronka?
A lábmosást.
Így van, megmosta a tanítványoknak a lábát. Légy szíves, mondd el a történetet.
Az utolsó vacsora során Jézus olyan cselekedetet hajtott végre, amely meglepte a tanítványokat, megmosta a lábukat. Ez abban az időben a szolgák feladata volt, hiszen az emberek poros utakon sarúban jártak. Jézus azonban ezzel a gesztussal példát akart tenni az alázatra és a szolgálatra. E szavakkal fordult tanítványaihoz. Ha tehát én, az Úr és Mester, megmostam a ti lábatokat, nektek is meg kell mostnotok egymás lábát. Példát adtam nektek, hogy amit én tettem, ti is tegyétek meg. Ez az alázatos cselekedet arra tanít, hogy minden kereszténynek szolgálnia kell másokat szeretettel és alázattal.
Így van.
És amikor Simon Péter kerül sorra, azt kérdezte Jézustól: Uram, te mosod meg az én lábamat. Most még nem érted, amint cselekszem, de ezután megérted, felelte Jézus. Az én lábamat te soha nem mosod meg, mondta erre Péter. Ha meg nem mosom a lábadat, semmi közöd nincsen hozzám, válaszolta Jézus. Uram, ne csak a lábamat, hanem a kezemet és a fejemet is, szólt ekkor Péter. Annak, aki már fürdött, nincsen szüksége fürdésre, csak a lábát kell megmosnia. Ti pedig tiszták vagytok, de nem mindnyájan. Jézus ugyanis tudta, hogy ki fogja elárulni. Ezért mondta, hogy nem tiszták mindnyájan.
Kire gondolt ilyenkor, szerintetek Jézus? Léna?
Júdásra.
Így van, Júdásra, pontosan. Amikor tehát megmosta mindegyikük lábát, újra leült és megkérdezte. Értitek-e, hogy mit cselekedtem veletek? És ahogy mondta Áron, hogy ti engem mesternek és uramnak hívtok, és jól mondtátok, mert valóban az vagyok. Azért, ha én az úr, a mester megmostam a lábaitokat, nektek is meg kell mosnotok egymás lábát. Tehát a szeretetre és a szolgálatra hívta a tanítványokat. Mert példát adtam nektek, aképpen, ahogy én cselekedtem veletek, úgy cselekedjetek ti is egymással. Bizony a szolga nem nagyobb az úrnál, sem a követ nem nagyobb annál, aki küldte. Ha ezt tudjátok, boldogok lesztek, amikor így cselekedtek. Aztán elkövetkezett az utolsó vacsora. Léna, légy szíves, folytasd.
Az eukarisztia megalapítása. Az utolsó vacsora során Jézus új értelmet adott a hagyományos zsidó pászka vacsorának. A kenyér és bor megáldása és kiosztása az új szövetség alapjává vált. Jézus kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte és tanítványainak adta. E szavakkal: Vegyétek és egyétek, ez az én testem, amely értetek adatik. Ezt tegyétek az én emlékezetemre. Ezután a bort is átnyújtotta mondván: Igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem, az új szövetségé, amely sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ez az esemény tekinthető az első szentmisének, hiszen Jézus saját testét és vérét adta apostolainak. Az eukarisztia szentségének megalapítása azóta is a katolikus hit egyik legfontosabb és legszentebb eleme.
Így van. Köszönöm szépen, Léna. Tehát az másképpen úgy is mondjuk, hogy eukarisztia, hogy oltári szentség. Az oltári szentségnek a megalapítása ehhez a nagy csütörtök estéjéhez tartozik. Ezen a napon alapította meg Jézus az oltári szentséget. És emellett még a papi rend szentségének megalapítása is ezen a napon történt. Léna, ahogy olvastad, hogy ezt cselekedjétek az én emlékezetemre, ezt mi mindig hol halljuk?
Szentmisén.
Így van, a Szentmisében. És mi is részt vehetünk a Szentmisén, és ott a papoknak átadta a papi rend szentségét Jézus Krisztus, és ők át tudják változtatni a kenyeret és a bort Jézus Krisztus testévé és vérévé. És ezt az áldozás során mi is magunkhoz vehetjük. Mik történtek még ezen a nagy csütörtökön?
A vacsora során Jézus hosszú tanításokat és búcsúbeszédeket tartott, amelyekben felkészítette tanítványait az előtte álló eseményekre. Elmondta, hogy hamarosan elhagyja őket, de a Szentlélek vigasztalóként és vezetőként velük marad. Bíztatta őket, maradjanak meg a szeretetben, és szeressék egymást, ahogyan ő szeretett őket. A legfontosabb parancsot is itt fogalmazta meg. Új parancsot adok nektek, szeressétek egymást, amint én szerettelek titeket, úgy szeressétek ti is egymást.
Ez a legfontosabb parancs, a fő parancs. Így van. Köszönöm szépen, Balázs. Tehát elfogyasztották a húsvéti vacsorát, és Jézus mondta a tanítványoknak, Huni.
Mostantól fogva nem iszom szőlő terméséből addig a napig, amikor újra iszom veletek az én atyám országában. Ezen az éjszakán mindnyájan megbotránkoztok bennem. Mivel meg van írva, mert megverem a pásztort és a nyáj elszéled. De föltámadásom után előttetek megyek Galileába. Bizony mondom neked, Péter, ezen az éjszakán mielőtt a kakas megszólalna, háromszor tagadsz meg engem, válaszolta Jézus. Ha meg kell halnom, és veled nem tagadlak meg, mondta Péter. Megint és hasonlóan szólt a többi tanítvány is.
Már mondta is Péternek, hogy te háromszor meg fogsz tagadni, de Péter nem akarta ezt elhinni. Ő azt mondta, hogy dehogy is, mester, én kitartok melletted. Aztán következett az egyik apostolnak az árulása. Ki volt ő, Balázs?
Júdás.
Nagyon jó. Akkor légy a szíves, most mondd el, hogy hogyan történt ez.
Júdás árulása az egyik legtragikusabb mozzanat az evangéliumi történetben. Az utolsó vacsora alatt Jézus egyértelművé tette, hogy valaki az ő tanítványai közül elárulja. Amikor Jézus kimondta, bizony mondom nektek, egy közületek el fog árulni engem. Az asztaltársaság megdöbbent.
Igen, mert nem akarták elhinni, és néztek egymásra, hogy vajon ki lesz az. Áron, hogyan történt ez az árulás?
Iskarióti Júdás már korábban elhatározta, hogy elárulja Jézust. Az írások szerint pénzéhes volt, és csalódott, amiért Jézus királysága nem földi hatalmat jelentett. Mint ezek mellett azonban valószínű, hogy Júdás tette mögött sokkal mélyebb lelki konfliktusok is álltak. A főpapok és a vének tanácsa korábban már elhatározta, hogy meg akarják ölni Jézust. De nem akartak nyíltan fellépni, mert féltek a nép haragjától. Júdás ajánlotta, hogy titokban átadja őt, tökéletes lehetőséget biztosított számukra. 30 ezüst pénzben állapodtak meg, amely abban az időben egy közönséges rabszolga árának felelt meg. Az árulás díjának alacsonysága is mutatja, hogy Jézus megalázottan és elhagyatottan akarták elfogni.
Így van, köszönöm szépen. Júdás 30 ezüst pénzben megegyezett a főpapokkal, hamarabb ki is jött az utolsó vacsoráról, Jézus mondta neki, hogy tedd meg minél hamarabb, amit szeretnél, és ott hagyta őket, és elment. Elfogyasztották Jézus és a 12 tanítványa vacsorát, kimentek az olajfák hegyére.
Miután Jézus és a tanítványai elhagyták az emeleti termet, áthaladtak a Kidron patak völgyén, és megérkeztek az olajfák hegyének lábánál lévő Getsemáné kertbe. Ez a kert valószínűleg egy olajfaliget volt, ahol Jézus gyakran megfordult tanítványaival. Jézus itt arra kérte a tanítványait, hogy imádkozzanak vele és maradjanak ébren, míg ő egy kicsit tovább ment imádkozni. Péter, Jakab és János voltak a legközelebb hozzá.
Igen. Mi történt Péterrel, Jakabbal és Jánossal?
Szomorú a lelkem, és mint halálig az marad. Várjatok itt, és virrasztatok velem,
mondta Jézus.
Majd egy kissé előre ment, leborult, és így imádkozott, szomorúságában és gyötrelmében. Atyám, ha lehetséges, múljék el tőlem e pohár, de mégse legyen úgy, ahogyan én akarom, hanem ahogyan te.
Így van, tehát Jézus is félt, ugyanúgy, mint mi emberek félt. Halálfélelem töltötte el, de imádkozott és kérte a mennyei atyát, hogy múljék el ez a kehely, vagy ez a pohár, ez a szenvedés kelye, és aztán azt mondta az atyának, de mégse az legyen, amit én akarok, hanem amit te, a mennyei atya.
Jézus akkor visszament a tanítványokhoz, de álomban találta őket. Egy óráig sem bírtatok virrasztani velem? Kérdezte Pétertől. Vigyázzatok és imádkozzatok, hogy kísértésbe ne essetek, mert jó lehet a lélek, kész a test, erőtlen. Jézus ismét elment, és így könyörgött másodszor is.
Amikor visszatért a tanítványaihoz, alva találta szintén megint őket. Háromszor próbáltak ébren maradni, de az álom mindig legyőzte őket. Jézus szomorúan mondta Péternek, nem tudtatok egy órát sem vírasztani velem. Vírasztatok és imádkozzatok, hogy kísértésbe ne essetek. A lélek ugyan készséges, de a test erőtlen. Tehát a tanítványok nem tudtak kitartani, Jézus pedig ekkor nagyon félt, félelmében vérrel verítékezett, és szerette volna, hogy a barátai ott legyenek vele, és ők is imádkozzanak a mennyei atyához, de ők emberi módon elaludtak.
Az árulás és elfogás. Miközben Jézus még beszélt a tanítványokkal, Júdás megérkezett egy nagy csapattal. Fáklyákat, kardokat és botokat hoztak magukkal. A főpapok, a templomi őrség és a vének szolgái. Júdás előre megbeszélt jelként a következőket mondta nekik. Akit megcsókolok, ő az, fogjátok el. Ez a jelenség különösen fájdalmas, hiszen a csók a szeretet és a barátság jele volt. Júdás közelebb lépett Jézushoz, és így szólt, üdvözlégy, mester, majd megcsókolta. Jézus nyugodtan válaszolt neki, barátom, miért jöttél? Vagy másik változat szerint ezt kérdezte, Júdás, csókkal árulod el az ember fiát? Ekkor a katonák és a szolgák megfogták Jézust, és megkötözték. A tanítványok pánikba estek, és elmenekültek.
Ki volt az a tanítvány, aki mégis utána eredt Jézus után, mert hogy ő féltette nagyon? Hunor.
Péter.
Így van, pontosan. Mi történt még Péterrel? Mit tudunk róla? Áron.
Péter karcsapása. Az evangéliumok azt is elmondják, hogy Péter előrántotta a kardját, és lesújtott az egyik szolgára, akinek a fülét levágta. A szolgát Málkusnak hívták. Jézus azonnal megállította Pétert, mondván, tedd vissza a kardodat a helyére, mert mindaz, aki kardot ragad, kard által vész el.
Mit jelentette ez a mondata Jézusnak?
Aki karddal harcol, az kard által hal meg.
Igen, így van. Tehát Jézus nem azért jött, hogy mindenkit megbántson, vagy sérüléseket okozzon, hanem pont az, hogy minket megváltson, és szeretettel jött közénk. És akkor megérintette a katona fülét, és meggyógyította, visszahelyezte a fülét. Ez a gesztus Jézus békés és szeretetteljes természetét tükrözi, aki még az őt elfogni akaróért is irgalommal viseltetik. Az elfogás jelentősége, Bíborka.
Az árulás és az elfogás mozzanatai azt mutatják, hogy Jézus tudatosan vállalta a szenvedést és a halált az emberiség megváltásáért. Az árulás pedig azt is megmutatja, hogy a bűn mélysége ellenére is létezik irgalom és megbocsátás, hiszen Jézus soha nem fordult el teljesen Júdástól sem.
Így van, Júdást is szerette. Köszönöm szépen, Bíborka. Tehát most elmondtuk a nagycsütörtöki eseményeket, összefoglalva, a legfontosabb esemény mi volt a nagycsütörtökben, amit tudnunk kell? Balázs?
Az utolsó vacsora.
És azon belül?
Az oltári szentség és az első szentmise megalapítása.
Így van, köszönöm szépen. Jézust elfogják, és elviszik a főpapok elé. Ez éjszaka történt, a Getsemáni kertből a katonák elvitték őt. Az apostolok szétszélettek, elmenekültek. Egyedül Péter volt az, aki figyelte őt messziről, mindig követte, hova viszik a mestert. Tehát elfogták és a főpapok elé vitték Jézust. Kihallgatták, a főpapok és a vének bizonyítékot kerestek Jézus ellen, hogy megölhessék. Sok hamis tanú szólt ellene, de bizonyítékot mégsem találtak. Utoljára azonban előállt két hamis tanú, és azzal vádolták. Azt mondta Názáreti, lerombolhatom Isten templomát, és 3 nap alatt felépíthetem. Mit felelsz erre? Kérdezte tőle a főpap. Nem hallod, milyen bizonyságot tesznek ellened? Jézus azonban hallgatott. Az élő Istenre kényszerítelek, mondd meg, te vagy-e a Krisztus, az Istennek a fia? Szólt a főpap. Te mondtad, hangzott Jézus felelete. Sőt, mondom nektek, meglátjátok még az emberfiát, amint Isten hatalmas jobbján ül, és eljön az ég felhőiben. A főpap ekkor megszaggatta ruháját, és azt mondta, káromlás szólt, mi szükségünk még bizonyságra? Íme hallottátok, hogy Istent káromolja, mit érdemel az ilyen? Bizony méltó a halálra, felelték a főpapok és a farizeusok. A sokaság pedig szembe köpdöste, és arcul csapta Jézus Krisztust, némelyek bottal verték, és így kiáltoztak. Mondd meg nekünk, Krisztus, ki üt téged? Ekkor Péter kint állt a ház udvarán, egy szolgáló pedig odalépett hozzá, és azt mondta.
Te is a názáretivel voltál? Péter pedig mindenki füle hallatára megtagadta Jézust. Nem tudom, miről beszél. Ezután Péter kiment a kapun, és ott is meglátta egy szolgáló. Te is a názáretivel voltál, mondta. Péter pedig ismét megtagadta Jézust. Nem ismerem azt az embert. Rövid idő múlva néhány áldogáló szólt hozzá. Bizony te is közöllök való vagy, beszéded is elárul. Péter ekkor átkozódni és esküdőzni kezdett. Nem ismerem azt az embert, és ekkor megszólalt a kakas. Péternek pedig eszébe jutott, amit Jézus mondott. Mielőtt a kakas megszólalna, 3-szor tagadsz meg engem. És keservesen sírva elment onnan.
Így van, köszönöm szépen, Hunor. Tehát Péter sírásba kezdett, és nagyon megbánta a tettét. A nagycsütörtök liturgiája. A nagycsütörtök az egyházi év egyik legfontosabb napja, amelyen 2 fő eseményt ünneplünk. Az első az utolsó vacsorát, amelyben Jézus megalapította az eukarisztiát és a papság szentségét, valamint a lábmosás szertartását, amely a szolgáló szeretet példája. Első tehát, ez délelőtt történik, például itt Egerben is, a székesegyházakban, a bazilikában az érsek atya nagycsütörtök délelőtt a papokkal együtt ünnepélyes misét mutat be, amelyben megszenteli a keresztelésnél, bérmálásnál, betegek keneténél használatos szent olajokat, illetve a krizmát. Jó, tehát az első délelőtt az olaj szentelési mise. Ez az egyetlen nap az évben, amikor a püspök különleges olajokat szentel, amelyeket az év során különféle szentségek kiszolgáltatásakor használnak. Ilyen értékes olaj a krizma, amelyet a bérmálás, a papszentelés és a templom szentelés alkalmával használnak. Katekumen olaj azok számára, akik a keresztség előtt állnak, különösen a felnőttek számára. És van a betegek olaja, a betegek szentségének kiszolgáltatásakor használatos ez az olaj. A krizma szentelési mise alatt a papok megújítják szentelési ígéreteiket, és hangsúlyozzák az egyház egysége a püspök és a papok között. Az utolsó vacsora emlékmiséje. Ez este történik.
Ez a nap az egyházi év legelső miséje, amely az esti órákban kezdődik. Ezzel a misével kezdetét veszi a Szent Háromnap, amely nagycsütörtöktől húsvét vasárnapig tart. A liturgia fő elemei, a kenyér és bor felajánlása. Az utolsó vacsora emlékére, ahol Jézus megalapította ezt az eukarisztiát. Lábmosás szertartása.
Jézus példája alapján a pap lemossa 12 hívő lábát, ezzel jelképezve az alázatot és a szolgáló szeretetet.
Áldozás. Különösen ünnepélyes pillanat, mivel ezen az estén emlékezünk az eukarisztia alapítására.
Oltárfosztás.
A mise végén az oltárt megfosztják díszeitől és letakarják. Ezzel jelzik, hogy Krisztust elhagyják és magára marad. A templomi harangok elhallgatnak és helyette kereplőket használnak a jelzésekhez. Úgy szokták mondani, hogy a harangok Rómába mennek. A katolikus hagyomány szerint ez arra utal, hogy nagy csütörtök estéjétől nagy szombat estig a feltámadási szertartásig a templomok harangjai elnémulnak. Ez Krisztus szenvedésének és gyászának az időszaka, amikor a harangok elhallgatása a gyászt jelképezik. Az időtartama nagy csütörtöktől nagy szombat estéig tart. Jelentése a néphit szerint a harangok Rómába mennek, hogy ott gyászolják Krisztust. A valóságban ez a liturgikus csend ideje. Dicsőségre megszólalnak az orgona, a csengők és a harangok a szentmisében, majd elhallgatnak, és nagy szombatig a szertartásokra hívás és az oltárcsengők helyetteseként kereplőket használnak. A harangok nagy szombaton a feltámadási körmenet idején szólalnak meg újra. A néphagyomány szerint a 15. és 16. században alakult ki ez a hagyomány, hogy a harangok Rómába mennek. Miért éppen Róma szerintetek? Hunor?
Róma a keresztény egyház központja.
Igen, és ki van még ott? Kinek van ott a székhelye?
A pápa.
Így van, a pápa is ott van. Ezért éppen Róma.
A mise végén az oltári szentséget ünnepélyesen áthelyezik egy másik oltárra vagy külön kápolnában, amelyet Szent Sírnak is neveznek. Ez jelképezi Krisztus elfogását és fogságba vetését. Az áthelyezés után a hívek lehetőséget kapnak a csendes virasztásra, amely emlékeztet azokra az órákra, amelyeket Jézus a Getsemáné kertben töltött.
A templom díszeit eltávolítják, az oltár megfosztatik minden terítőtől és dísztől, jelezve Jézus megaláztatását és elhagyatottságát.
Aztán pedig kioltják a gyertyákat, a gyertyatartókat is megfogják, és elviszik. A gyertyák kioltása az ószövetségi proféták megölését jelzi, és a szenvedő Krisztust magára hagyó tanítványok hűtlenségét jelképezi. Teljesen letisztítják, lecsupaszítják úgymond az oltárt. Virasztást tartanak, és ott lehet maradni a szentmisén, és lehet imádkozni csömbben, virasztani és engesztelni. Megismertük a nagycsütörtöki eseményeket, elmondtuk, hogy mi történt Jézussal és a tanítványokkal. Szeretném, hogyha egy imával fejeznénk be a hittanóránkat. Uram Jézus, ma este elcsendesedik a világ, és veled együtt ülök az utolsó vacsora asztalánál, hallgatom a szavaidat, és hálát adok az oltári szentségért. Kérlek, erősíts meg a hitben, a reményben és a szeretetben, hogy tanítványodhoz méltón éljek. Ámen. Urunk Jézus Krisztus, te az utolsó vacsorán önmagadat, testedet és véredet adtad a kenyérben és borban. Köszönjük, hogy az oltári szentségben önmagadat, mint az örök élet táplálékát adott nekünk. Segíts, hogy életünk az önfeláldozó szeretet ikonja legyen. Ámen. Ahogy nagycsütörtök szertartásain és eseményein végighaladtunk, láthattunk, hogyan vált Jézus az önzetlen szeretet példaképévé. Az eukarisztia alapítása, a szolgálat, alázatos gesztusa a lábmosásban, és a tanítványoknak adott új parancsolat, mind-mind olyan ajándékok, amelyekből ma is táplálkozhatunk.
Pósa Lajos, a szeretet.
Nagyobb kincse a földön nincs a szeretetnél. Örülj, ha valaha valami jót tettél. Nagyobb kincse e földön nincs a szeretetnél. Hogy nyoma levesszen, hogy ne legyen vége, beírja az Isten. Csillagos könyvébe, hogy nyoma ne vesszen, hogy ne legyen vége.
Ha csak egy könnyet is egyszer letörölnél, édesebb öröm az minden más örömnél. Ha csak egy könnyet is egyszer letörölnél, mikor rá se gondolsz, mikor nem is várnád, Isten két kezéből ezer áldást vár rád. Mikor rá se gondolsz, mikor nem is várnád.
Köszönöm, hogy együtt beszélgethettünk, imádkozhattunk, elmélkedhettünk, és áldjon meg bennünket a mindenható Isten, az Atya,
a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen.
Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindörökké. Ámen.
Elhangzott műsorunkban Bámosné Jacsúrit a hitoktató beszélgetett tanítványaival. A műsort Vasvári Bernadett szerkesztette.
Napbúcsúztató.
Kedves hallgatóink, hamarosan éjfél az éjszaka további részében ma elhangzott műsoraink ismétlésével jelentkezünk. Most lássuk a kínálatot. Elsőként meghallgathatják Jules Verne a Dunai hajós című regényének 7. részét, majd a Lélek útjain című műsorunkban Székely János szombathelyi megyés püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke beszél az isteni igazságról. Egy órakor regionális hír összefoglalóval és a kora esti hírmondóval, 2:05-től mindennapi egészségünk című magazinunkkal jelentkezünk. Március 30-a az Orvosok Világnapja. Ez alkalomból dr. Lovász Teréz pszichiáterrel Varga Kamil Ferences szerzetes beszélget. 3:05-kor kezdődik Közélet című műsorunk, melyben virágvasárnaptól húsvétig a nagy hét eseményeit foglalja össze Maksó Péter atya, Tana Leleszi plébániai kormányzó. 4 órától zenei összeállítás szól. Kedves hallgatóink, a mai műsorok szerkesztésében munkatársaim voltak Berecz Renáta, Domán Vivien, Farkas Erzsébet, Fekete Gábor, Grunda János, Kolesszár Krisztián, Kónya Éva, Kovács Krisztina, Kriston Tamás, Molnár András, Papildikó, Sinkovics Andrea, Samosvári Eszter Anna, Tikovics Ernő, Tompos Péter, Túri Sarolta, Varga Ildikó és Vasvári Bernadett. Köszönjük megtisztelő figyelmüket az igazgató főszerkesztő Bércsesi András, valamint a rádió elnöke Buda Péter atya nevében is. A bemondót Klész Beátát hallották. Minden kedves hallgatónknak nyugodalmas jó éjszakát kívánunk.
A nép közül sokan eléje terítették ruhájukat az útra, mások ágakat tördeltek a fákról és az útra szórták. Olvasom a Máté evangéliumban. Ugye a mezei virág nem tékozlás, hanem az Isten művészete. A szív fakadása sem tékozlás, és az öröm megéri a költséget. Ami lelket emel, s nemesít, ami szívet indít, s melegít, ami föllendít és ösztönös világunkat fénnyel, s meleggel átjárja, az mind megéri a költséget. A természet, a művészet, a kegyelem mindezt vallják. Ne csak kenyeret és ruhát adjatok az embernek, ne csak pénzt adjatok, hanem olajat, örömöt, élvezetet. Az életet nem lehet üzleti szempontok szerint kimérni, tegyük szebbé és lelkesebbé az életet. A vallás gyakorlatában megnyilvánulhat filiszteri lelkület is, mely szűk keblűségből, sivár lelkületből fakad. Itt az imádság szellemi haszonkeresésé válik, kimért és polgárilag józan akar lenni. Az imádság eme fajtájának sejtelme sincs az imádság igazi gazdagságáról, mely ajándékozni akar. Semmit sem tud a mélységes imádásról, nem érezte meg az imádság lelkét, amely egyáltalán nem kérdi azt, hogy mire való, vagy mit használ ez, hanem fölfelé tör, mert szeretet. És minél inkább szeretet, annál inkább áldozat is egyszer s mind. Szent vagy, éneklik az angyalok, szent vagy, leborulva hódolok. Örvendezve pálma ágat lengetek, lábad elé leterítem szívemet.
A fényes nap immár elnyugodott, a föld színe sötéten maradott. Nappali fény éjjelre változott, fáradtaknak nyugodalmat hozott. Vessünk számot, jót, hát édes Istenem, hogy lelkemet ne kelljen féltenem, hogy lehessen bátrabban szólanom, midőn meg kell előtted állanom. Színed előtt minden nap elesek, de te lettél atyádnak ezesem. Ha megtartasz holnapi napodra, nem fordítom azt megbántásodra. Ne szólíts ki, Uram, készületlen, vezess előbb az enyhítő kútra.